Barátunk a reklám, ő következik.
A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Ez reklám volt, jó volt.
A hadra fogható férfi lakosság akár 15%-a is a frontokon lehet, erről szólnak a legújabb statisztikák, valamint a britek olyan tüzérségi eszközöket adtak át, amelyekkel felhatalmazták őket, hogy orosz területeket bombázzanak. Az izraeli hadsereg pedig a civileknek szólt, és felszólította őket, hogy evakuálják, illetve hagyják el a gázai övezetet. Többek között ezekről fogunk beszélgetni a frontvonal mai adásában. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra. Kövessenek minket, lájkolják a videót, és a komment szekcióban pedig mondják-e véleményüket. Azonnal kezdünk. A mai adásban annyi módosulás van, hogy nem Tarjányi Péter, hanem Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ezekről a témákról is, meg még másról is fogunk beszélgetni, amiket korábban említettem, de szerintem mindenképpen kezdjünk azzal, ami a leginkább foglalkoztatja, én azt látom az elmúlt hetekben a sajtót és a szakértőket is, hogy főleg mióta megszavazták a hatalmas csomagot az amerikai kongresszus részéről, támogatási csomagot, hogy oké, érkezik elképesztő mennyiségű pénz és haditechnika Ukrajnába, de hogy lesz, aki fogja a fegyvereket, lesz, aki kezelje az eszközöket, és helyt álljon a fronton, mert arról ugye már rég lemondtak, hogy támadó hadműveleteket hajtsanak végre, de hogy megfelelő módon védekezésre tudják gyengíteni az oroszokat.
Igen, az már a háború első pillanatától kezdve látszott, hogy bár, és egyébként különösen európai viszonylatban Ukrajna nem kis ország, úgy Ukrajna népessége ellenmondó statisztikai adatok vannak, de hozzávetőleg 42 millió fős volt.
Igen, de most
a konfliktus kezdetén.
Pont az is benne van a hírekben, hogy jelenleg viszont megsatszolni se tudja senki, hogy mennyien.
Tehát óvatos beslés szerint ebből a 42-ből, amiből már állítok, már akkor is olyan 5-7 millió fő külföldön lakott, állandó jelleggel Ukrajnától nyugatabbra keresett boldogulást. Most 30 millió sem lehet Ukrajna lakossága. Egyes adatok szerint 27. Tehát nem tudjuk, de legalább egy 10-12
tehát, értem,
millió ember.
Több, mint egy magyarországnyi lakosság,
van,
mint, Magyarország teljes lakosságban
elhagyta, van. Így van, Ukrajnát. A jelentős részük egyébként nő és gyerek, de nagyon sok férfi is van, rengetegen hazamentek, amikor elkezdődött a háború harcolni, még többen nem mentek haza, tehát nagyon sokan nyugaton maradtak. Rengetegen azóta menekültek el, ugye óriási korrupciós botrányok voltak, mert a hadkiegészítési parancsnokságokon el lehetett intézni, főleg a módosabbaknak, a gazdagabbaknak, hogy ne kapjanak behívót. Ugye egyik oldalon van ez a 42 millió, az a hivatalos adat, valószínűleg kevesebb, a másik oldalon pedig Oroszország 142 millió fős népessége rendelkezett, tehát nagyjából közelítőleg 3,5-szer volt népesebb, mint Ukrajna. Az az első pillanattól kezdve látszott tehát, hogy egy felörlő háborút Oroszország jobban fog bírni. Oroszországból is volt menekült hullám. 22. szeptember októberében, amikor elrendelték egy 400.000 fő mozgósítását, elvileg őket 6 hónapra tervezték behívni, aki még él közülük, még most is a fronton van, tehát az a 6 hónapot se jött össze, akkor óvatos beszélések szerint 1 millió ember menekült el, ők viszont mind férfiak voltak, tehát zömmel mérnökök, orvosok, tanárok, tudósok, informatikusok, idegen nyelvet beszélő emberek, olyanok, akik joggal feltételezték, hogy a nyugati világban is, mert igazából többség az nyugat felé menekült, találnak megélhetést, de Oroszország is küzd egyébként az élőerő problémával, hogy ők a börtönöket ürítik ki, a nemzeti kisebbségeket mozgósítják zömmel, tehát a kaukázusi térség, a közép-ázsiaiakat, illetve a távol-keleti kisebbségeket, és amennyire a nemzetközi híreknek hitelt adhatunk, már pedig rengeteg információ van erre, toboroznak az oroszok Szerbiában, Kubában, a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságokban, főleg Tadzsikisztánban, Kirgizisztánban és Üzbegisztánban, mert az orosz haderőnek úgymond a zsoldja, a fizetése az ott nagyon tisztes jövedelemnek számít. Sőt, most már olyan információk is vannak, hogy Nepálból is hoznak az oroszok. Oroszországnak ez nagyjából megvan a pénze. Ukrajna helyzete más. Annyiban más, hogy rengeteg ember halt és nyomorodott már meg most is. Nem tudjuk a pontos veszteségeket, 50 és 100 ezer fő közé becsülik az ukrán halottak számát. Ez csak a katonai veszteség, a polgári áldozatok száma az még több tízezer. Pláne az orosz megszállta területeken nem is tudunk pontos számokat. Mariupol ostrománál mérvadó becslések szerint 20-30 ezer civil halhatott meg.
Ezek az elmúltak, majd voltam a sebesülteket beleszámítva, ezek jelentősen.
Ez jó, ugye az ökölszabály az ezeknél a modern konfliktusoknál, az eddigi statisztikák alapján, amit főleg nyugati haderőkre tudunk, és sem az ukrán, de különösen az orosz haderőnek az egészségügye, a medevak, tehát a sebesültek kimenekítése az nem egészen nyugati szabvány. Tehát ott úgy van, hogy minden halottra három súlyos sebesült megnyomorodott, mentálisan összeroppant, végtagvesztett, stb. Ember jut. Azaz nagyjából az ukrán veszteség alaphangon 200 ezer, de valószínűleg inkább 300 ezer fő fölött van. Tehát aki nem csak meghalt, hanem olyan szintű sérülés szenvedett, hogy újra nem lehet az arcvonalba küzdeni
fel. Hát ugye arról több hír is napvilágot látott, hogy művégtagokból nagyon komoly hiány van például Ukrajnában. Tehát, hogy így folyamatos van. Utánpótlásra lenne szükségük, de nem tudnak egyszerűen beszerezni elég művégtagot.
Az orosz haderő veszteségei jóval nagyobbak, hiszen az oroszok általában támadnak. Ugye a támadó fél megy ki a fedezékből, a támadó fél gyalogsága mozog előre. De abban megint egyet értenek a statisztikák, gyakorlatilag mindegy, hogy norvég, amerikai, lengyel, vagy valamelyik balti ország adatait nézzük, hogy körülbelül az orosz a duplája az ukránnak. Na most azt kell látni, hogy akkor lennének a felek nagyjából erőegyensúlyban veszteség szempontjából, ha az ukránhoz képest az orosz 3,5-szer magasabb lenne. Ez nyilván nincs meg.
És ez is csak akkor lenne igaz, hogyha nem Üzbegisztánból, Tadzsikisztánból,
Nepálból hoznának.
De azért
nyilván a zöm azért az orosz lakos, meg orosz kisebbségi. Ugye Oroszország öbből szempontból birodalom, a birodalmak mindig az etnikai, meg a vallási kisebbségeket küldik a mészárszékre az első vonalban. Hasonló volt a helyzet, mint a két világháborúban. Akik úgymond ekte oroszok, azoknak a jelentős része, akik a börtönből különféle kedvezményekért cserébe mentek, őket általában az első hullámba küldik, ez megint régi hagyomány, a II. Világháborús büntető zászlójakra gondolunk. Úgyhogy borzasztó problémát okoz mind a két oldalon az élőerő pótlása, de mivel Oroszország mögött is van egy nemzetközi támogatás, nagyobb hangsúlyt kap, különösen Magyarországon, hogy általában a nyugati médiában, hogy milyen támogatást kap Ukrajna. Oroszországot is támogatják, Irán, Belarus, Észak-Korea, különösen a kínai köztársaság, aki hivatalosan fegyvert nem szállít, csak bármi mást. Tehát Oroszország mögött folyamatosabb a technológiai támogatás. Tehát az észak-koreai lőszer, az iráni cirkáló lőszer, vagy öngyilkos drón, mind a két országból ballisztikus rakéta, meg ugye az orosz hadipar is csúcson pörög, mert Ukrajnának a teljes területét elérik az orosz támadóeszközök, ballisztikus rakéták, drónok, míg Oroszország területének döntő többségét meg nem, és az orosz hadipar az gyakorlatilag a II. Világháború óta az Uráltól keletre találhatók a legfontosabb üzemek, ezek pedig kívül esnek az ukrán támadóeszközök hatótávolságán. Tehát Oroszország jelenleg nagyon komoly tüzérségi fölényben van, nagyon komoly légi fölényben volt is, de az ukránok nagyon leapasztották, illetve a nyugat nem pótolta a légvédelmi rakétakészleteket, tehát a levegőben is komoly fölényben vannak, emiatt nőnek az ukrán veszteségek, míg az orosz veszteségek meg folyamatosan magasak, mert az elmúlt, hát most már 8 hónapban leginkább csak arról szólnak a hírek, hogy az oroszok mennek előre, próbálnak előre menni, és egyre komolyabb nak tűnő sikereket érnek el. Most azt látni kell persze, hogy minden egyes dombért, minden egyes kis faluért az oroszok akár 1000 katonát és több tucat páncélos technikát feláldoznak, de olybá tűnik, az oroszok úgy kalkulálnak, hogy nekik ez most még belefér.
Tehát... Hát belefér egyrészt, másrészt a korábbi adásainkban, mi például Péter, mindig arról beszéltünk, hogy talán érzik azt a pontot, hogy ameddig nincs, tehát hogy mintha most mély ponton lenne az ukrán haderő. A támogatások megkésése miatt, az pont amiről beszéltünk, az a nehéz emberi utánpótlás toborzása miatt, tehát hogy talán mintha orosz oldalról most egy olyan momentumot érezne a hadsereg, hogy most kell tolni, és utána megvédeni azokat az eredményeket, amiket elérnek.
Hát meg az az igazság, hogy az oroszok azok hagyományosan, nem tudom szebben mondani, úgy kezelték az emberanyagot, mint egy fogyóeszközt. Tehát, hogy az orosz hadvezetésben az, hogy vigyázzunk a katonáinkra, az nem nagyon szerepelt soha, és nagyon olybá tűnik, hogy most sem ementén gondolkodnak, tehát ha élő erővel meg lehet oldani, akkor csináljuk. Arra vannak a kaszkat, arra van a bokorugró, arra van a lövészkatona, hogy meghalljon. Tehát nem igazán látszik az az orosz megközelítés, hogy spórolni akarnának a katonáik életével. Amit mind a két oldalon látunk, hogy sem az ukránok nem nagyon tudják tisztességesen rotálni az alakulataikat, se az oroszok. Tehát vannak olyan ukrán egységek, vannak olyan ukrán katonák, akik mondjuk egy-két hetes szünetekkel már több mint 2 éve a fronton vannak. Tehát egészen egyszerűen mentálisan látszik az, ugye most már vannak hírek, hogy egyik-másik ukrán alakulat szó szerint megfutott egy rövidebb távon, vagy egyszerűen megszűnt a kohézió, mert aki már 2 éve a lövészárokban van, ugye szakadó esőben, kemény fagyban, tűző napsütésben, folyamatosan hallnak meg barátai, ismerősei, nyomorodnak meg egyfolytában tüzérségi tűzben, az egész egyszerűen az ember elfogy. Tehát mentálisan, szellemileg feladja. Tehát egyszerűen az látszik, hogy pszichológiailag erodálódott el az ukrán haderő. Erre van rálátásunk. Valószínűleg sokkal jobb helyzetben az oroszok sem lehetnek. Erre nagyon szép példa az, hogy nemrég volt egy nagyon komoly tüntetés hullám Oroszországban. Ugye azoknak a szerencsétleneknek a feleségei, édesanyjai, gyerekei mentek a Kreml előtt tüntetni, és őket kivételesen nem verték szét. Meg lesen olyan csukták, akiket még 22. szeptemberében mozgósítottak 6 hónapra. És még mindig nem mentek haza. Maximum a temetésre adták haza, vagy a súlyos rokkantak mentek haza. Tehát Oroszország is túlfeszíti az embertartalékait, de ezt úgy teszi Oroszország, hogy az echte orosz népességet alig érinti ez a háború, mert elsősorban a nemzeti kisebbségeket, meg a szegény területek népességét érinti, tehát az oroszok szignifikánsan kisebb arányban vannak a fronton, mint amilyen arányban a lakosságot teszi ki az orosz többség.
Most, hogyha valamit kellene mondanunk, akkor az eszkalációhoz mennyire áll közel ez a háború? Ugye Macron elnök többször korábban is beszélt már arról, hogy lehet, hogy katonákat küldeni, és ebből most nagyon parázsviták vannak folyamatosan, ennek kapcsán pont, hogy felmerül, hogy emberhiányban küzdhet Ukrajna, és hogy nagyon nehezen képzelhető el az, hogy egyáltalán a jelenleg forgatókönyv szerint bármilyen sikert érjen el, vagy hogy megnyerhesse ezt a háborút akár nyugati támogatással is, hogy annál van-e nagyobb vita az európai vezetők között, hogy ez átmenjen, és előbb-utóbb francia, német, litván, lengyel katonák jelenjenek meg a fronton, vagy erről dönthet mondjuk saját nemzeti hatáskörben mondjuk Macron elnök, hogy mi igenis elküldünk.
Hát Macron elnök inkább csak provokál, ugye mindig azt szoktam mondani, érdemes megnézni, hogy állami szinten ki mennyi pénzt meg támogatást adott az ukránoknak, a franciák ebbe finoman szólva sem járnak élen. Ugye az Európai Unió egyben a legnagyobb donor, de az Európai Unió fegyvert semennyit nem nagyon adott. Más országoknak fizetett azért, hogy ők adjanak fegyvert. Az Európai Unió zömmel humanitárius és financiális támogatásokat adott, most már jóval több mint 100 milliárd dollárt. Franciaország nem Finnország többet adott, Lengyelország sokkal többet adott, Németország többszörösen többet adott, vagy az Egyesült, mondjuk a Franciaország a nagyjából egy azonos népességű, gazdasági súlyú Egyesült Királyság, az többszörösen többet adott, mint Franciaország. Macron ezzel inkább csak provokálni akart, hogy Macronnak az álma a közös európai haderő, aminek rögtön az első kérdése az, hogy na de kivezesse, és akkor itt a németek meg a franciák már is egymást torkának estek. Tehát igazából...
Nyilván a franciák az atomtörleteikkel próbálnak most...
Igen, de a németek meg most, hogy egy kicsit kapcsoltak, jóval többet költenek. Tehát gazdasági erejükből kifolyólag a németek képesek lesznek, ha akarnak, nagy kérdés, hogy akarnak-e egy nagyon ütőképes haderőt felépíteni, ami nem biztos, hogy az európaiak körömmel néznek, mert ugye Németország két világháborút kezdett el, tehát még mindig van egy pici gyanakvás a németekkel szemben. Hozzá kell tenni a mostani német haderőtől, az én ma nem rettegnék, mert aki figyelte a híreket, az oroszok több száz MS Teams-en, ami hát nem is értem, hogy egy nem titkosított csatornán, hogy az Istenben lehet megbeszéléseket folytatni, tehát az oroszok több száz belső megbeszélést hekkeltek, meg hallgattak le a német véderőnél. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy bárki komolyan gondolná, hogy nyíltan katonákat küldjön Ukrajnába. Ugye hirtelen lengyel csapatok, francia csapatok, német csapatok tűnnének fel, az már nyílt háború lenne Oroszországgal. Ráadásul ezt szerintem senki nem igazán tehetné meg anélkül, hogy a NATO van egyeztetve. Nagyon fontos, hogy a NATO az egy önvédelmi szervezet, tehát ha valaki nem megtámadnak, hanem ő egy másik ország területére csapatokat küld, és ott ezek a csapatok, ezeket a csapatokat veszteségek érik, az nem ötödik cikkely. Tehát ha az oroszok megtámadják a Baltikumot, vagy Kaliningrádból Lengyelországot, vagy északon ugye a friss NATO-tag Finnországot, az evidens, az ötödik cikkely, agresszió érte az a tagállamot, a közösségnek, a szövetségnek meg kell védenie. De ha én küldök egy másik országba csapatokat, ami nem tagja a NATO-nak, nem egyeztetve a NATO-val, és ott ezeket az erőket támadás éri, akkor értelemszerűen az egy, ebből a szempontból az egy támadó fellépés, független attól, hogy egy megtámadott országot segítek. Volt már hasonlóra példa, szokták volt mondani például a Falklandi háborút, mert ugye a NATO akkori illetékességi zónán, ugye a ráktérítőtől északra, a Falkland-szigetek az majdnem 10.000 kilométerrel délebre volt. Egy NATO tagállamnak a tengeren túli területét érte támadás, akkor a NATO értelemszerűen nem segített, az Egyesült Államok egyébként minden támogatást megadott az Egyesült Királyságnak, de a britek önerőből is megoldották ezt a dolgot. Tehát én nem gondolnám, hogy bárki komolyan gondolja, mérvadó politikusok közül, hogy ténylegesen a NATO-nak, vagy akár az ő országának borzasztó népszerűtlen lépés lenne, csapatokat kéne beküldeni. Már csak azért sem, mert ha ténylegesen egy NATO-orosz konfliktusra eszkalálódna a dolog, a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország. Sokkal több, minden mérvadó haditechnika eszközből sokkal több van. Most már harckocsiból is sokkal több van, hiszen...
Főleg, hogyha működő az orosz,
így van, az orosz harckocsi állomány jelentős része már elégett az ukrán harcmezőkön. A még raktárban álló műholdak alapján látható lekonzervált harckocsik egy részén nincs lánctalp, egyik másik az is látható, hogy már motor sincs benne, és egy csomó lövegcső sincs. És az orosz gyártás ugyan most már közel 500 darabra felpörgött, de hát óvatos beslés szerint 1500-2000 darabot minimum elveszítettek évente az oroszok. Ugye az az orosz gyakorlatilag örökodott a létező stratégia, hogy hatalmas páncélos rohamokkal próbálom átszakítani az arcvonalat, az a drónok korában még veszélyesebb. Tehát azt mindenki tudja, egy NATO-orosz konfliktus pillanatokon belül eljut arra a szintre, hogy az oroszoknak muszáj lenne kvázi atomfegyverbe vetni, már pedig Oroszországnak 5800 van, amiből kb. 1600 piros gombon van, tehát 1600 töltetet majd, hogy nem azonnal, tehát körülbelül 60 perc leforgás alatt Oroszország el tud indítani.
Nem, mint hogyha szükség lenne ekkora állományra, mert igazából néhány darab is bőven.
Így van, körülbelül ugyanennyit a NATO is vissza tud lőni, és akkor mindenki meghal. Tehát azt mindenki tudja, az oroszok ráadásul folyamatosan fenyegetőznek is ezzel az első pillanatától kezdve az agressziónak, Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, aki még jelenleg is befolyásos figura, Putyin egyik bizalmasa, a Nemzetbiztonsági Tanács vezető
helyettese. Ugye tudjuk, hogy amit nem mondhat ki Putyin,
azt vele mondatja ki. Tehát ő azért hetente, két hetente minimum nukleáris világvégével riogat mindenkit. Mindenki tudja, hogy Oroszország nem azért fenyegetőzik az atomfegyverével, mert olyan borzasztó erős. Ugye az elmúlt két év az ukrán háború pont arról szól, hogy Oroszország messze nem olyan erős, mint amilyen erősnek mi mindannyian hittük itt nyugaton a háború előtt, és pláne nem olyan erős, mint amilyennek Oroszország hitte magát a háború előtt. A nukleáris fegyverek miatt viszont Oroszország sem óhajtja megtámadni a NATO-t, pont ugyanezen okokból kifolyólag, mert Oroszországnak minden raktárkészlettel, bontása van mennyiséggel 5800 töltete, lehet, nem tudjuk, ezek becslések, közelítőleg annyi lehet neki. Az amerikaiaknak van nagyjából 5200, a briteknek 220, a franciáknak 300. Tehát a NATO kontra Oroszország nagyjából mind a töltetek mennyiségében, mind a robbanó fejeknek a méretében pariban van, és tudni kell, hogy a legkisebbek is a hadászati robbanófejek közül, akár a francia vagy a brit töltetek is, minimum 100 kilotonnások. Ugye a hiroshimai meg a nagasaki atombomba olyan 15 kilotonnás volt. Az orosz meg az amerikai töltetek az oroszoknál 500 kilotonnás, a legtöbb töltet, a stratégiai mennyiség. Az amerikaiaknál olyan 350-től 475-ig. Tehát gyakorlatilag egy ilyen töltet leradíroz egy több milliós nagyváros. Tehát nincs értelme ezekkel háborút vívni, ezt mindenki tudja. Nyugaton ezzel még jobban tisztában vannak, viszont az oroszoknál meg sajnos a diktátor faktort nem hagyhatjuk ki. Tehát amennyire logikusan mindenki el tudta mondani, 21 végén, hogy miért nincs annak értelme, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, és mind be is jött. Tehát mind. Oroszország elveszítette a prémium piacait, Oroszország gazdasága megroppant, Oroszország irgalmatlan emberveszteséget szenvedett el, a nemzetközi tekintélyének azért eléggé rendesen ártott ez a konfliktus. Ráadásul, amit sokan nem is gondoltak volna, Oroszország gyakorlatilag belekényszerítette Finnországot és Svédországot a NATO-ba az agressziójával, mert ezen két országban a közvélemény olyan gyorsan átváltozott, megijedvén attól, ami Ukrajnával történt, hogy nem a kormányzat akar belépni a NATO-ba. A közvélemény kutatások alapján mind a svéd, mind a finn lakosságnak több mint a 75% a NATO csatlakozást akart azonnal. Tehát józan észérvekkel, mert az sem volt alátámasztható, amit Oroszország 22. februárjában csinált. Nyilván európai gond megközelítésben az oroszok nagyon máshogy gondolkodnak, és Putyin agyában meg végképp nem láthatunk be. Neki azért olyan fokú döntési szabadsága van, amit egy nyugati politikus soha nem élvezhet. Hála jó Istennek teszem hozzá, mert nyugaton vannak fékek és ellensúlyok, tehát Biden vagy Macron, nem is beszélve Scholzról, vagy Rishi Sunakról, messze nem úgy vezeti a saját országát, ahogy mondjuk Xi Jinping, vagy Putyin vezeti a sajátját, vagy Kim Jong-un Észak-Koreát. Tehát autoritár rezsimekben sokkal könnyebb a döntéshozatal, viszont autoritár rezsimekben olyan a döntéshozatal, meg a parancsvégrehajtási rendszer logikája, hogyha a vezető dönt valamit, hiába tudják alul, hogy ez hülyeség, akkor is végig kell hajtani. Tehát nem biztos, hogy mindig az autoriter megoldása jobb, mert a nyugati oldalon a fékek és ellensúlyok miatt a rossz döntéseknek a végrehajtását nem lehet átkényszeríteni a rendszeren. Lásd, pláne most az Egyesült Államokban, ahol ugye a képviselőházban a republikánusok többségben vannak, és ezért majd fél évet csúszott az Ukrajnának szánt fegyvercsomag.
Ugye korábban beszéltünk már az ukrán veszteségekről, de hogyha mondjuk érzékeltetni szeretnénk, hogy mekkora kár, okozás történt Ukrajnában, az ukrán lakosságban, az ukrán infrastruktúrában, akkor mondjuk milyen párhuzamot lehetne hozni korábbi háborúkkal? Tehát, hogy mekkora bajban lesz Ukrajna, bármilyen lezárással is zárul ez a háborús konfliktus a helyreállítás tekintetében?
Hát, itt megint csak becslések vannak. Nagyságrendileg egy 400-600 milliárd dollárba fog kerülni az újjáépítés, minimum. Nagy kérdés persze, hogy melyik részét kell újjáépíteni Ukrajnának. Nyilván a nyugat egy petákot nem fog adni a megszállt Oroszország által elrabolt területek újjáépítésére. És ez csak az újjáépítés, egyes források szerint még 100 milliárd lesz az aknamentesítés, meg a befulladt lőszereknek a mentesítése, amit millió szám hevelnek a befulladt lőszerek, meg a így úgy telepített aknák Ukrajna területén. Elvileg ezeket GPS koordinátákkal kéne telepíteni. Erős kétségeim vannak, hogy akár az oroszok, akár az ukránok pontos GPS adatokkal rendelkeznének minden egyes aknára. Tehát irgalmatlan mennyiségű, több 10 millió akna lehet lerakva a frontvonal mentén.
Ezek mezőgazdasági területek
elsősorban? Nem mezőgazdasági területeken.
Ami, de mondjuk ez egy olyan országban, ami Európa éléskamrájának hívnak.
Sőt, az egész világ egyik éléskamrája. A világ negyedik legnagyobb export, élelmiszer exportőre volt Ukrajna. 21-ben azt hiszem 110 millió tonna alapvető élelmiszer termeltek, és ebből 55 millió tonnát, a felét exportálták. Kukorica, búza, árpa, főleg a napraforgó étolajban az Európai Unió importjának 80%-a Ukrajnából jött. Tehát mezőgazdasági nagyhatalom, és pont egyébként a legértékesebb úgynevezett fekete földes, csernozomos részeken zajlanak most a leghevesebb harcok. Tehát a Ukrajnának a mezőgazdaságilag legértékesebb része az, amit most nem nagyon lehet művelni, mert amerre jöttek, mentek a frontvonalak, ott irgalmatlan mennyiségű befulladt lőszer van.
De hogyha én nem nézem, akkor még súlyosabb ez az egész dolog.
Gondoljunk bele, hogy csak a Novakahovkai gát, a kahovkai tározó, amit ugye vélhetőleg az oroszok robbantottak fel, annak az újjáépítését 2-3 milliárd dollárra becsülik alaphangon, de én tekintette arra, hogy Ukrajna nagyon erősen áll a korrupcióban, valószínűleg ez akár ennek a duplája is lehet, és ez csak egyetlen tétel. Tehát hihetetlen mennyiségű pénz kell, na most ezt a pénzt csak a nyugat tudja odaadni, a nyugat addig nem adja oda, amíg nem biztos benne, hogy a pénze egyrészt visszakerül hozzá, másrészt, hogy nem kerül az oroszok kezébe, mert hiába lesz egy tűzszünet, békét azt felejtsük el, tehát békeszerződést alig ha kötnek a felek, mi a garancia arra, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics ezt véletlenül betartja? Oroszország 8 nagy nemzetközi szerződésben garantálta Ukrajna határait. A Minszk 1, Minszk 2 egyezményben, ami ugye szoktuk mondani, a konfliktus előző szakaszában történt, nagyon sok történész, nagyon sok szakember azt mondja, hogy ez a 22-es háború, ez a 14-esnek egyenes folytatás, mondjuk ugye a második hadjárat, tehát ez az orosz agresszió 14 óta tart, 14-ben meg 15-ben Minszk 1, Minszk 2 kötnek egy megállapodást, egyik fél sem tartja be, de igazából az oroszok léptek szintet azzal, hogy 22. februárjában nyílt agressziót követtek el. Tehát a nagy probléma itt az, hogy persze irgalmatlan mennyiségű pénz kéne Ukrajna újjáépítésére, de újjáépítsük-e, hogyha ott az az óriási kockázat, hogy Putyin pár éven keresztül erőt gyújt, aztán és aztán megint neki ugrik Ukrajnának, és megpróbál megint el. Tehát felújítunk valamit, megépítünk valamit, építünk egy új víztározót mondjuk, és Oroszország elfoglalja.
Hozzáteszem, hogy ez a kétely, vagy ez a zaga, ez akár a Balkánon is felmerülhetett volna a balkáni háborúk idején, és ott is azért most a puskaporos hordók eléggé közel állnak ahhoz, hogy újabb konfliktus robbanjon ki.
Igen, de a Balkán annyiban más, hogy olyan szintű pusztítást Szarajevon kívül, amit ugye éveken keresztül ostromolnak a szerbek, nem szenvedett el a Balkán egésze.
Méretéből fakadva nyilván nem így összehasonlítani akartam.
Tehát igazából ott pár 10 milliárd dolláros tételről beszélünk, ami irgalmatlan pénz, félreértés ne essék, magyar szemmel nézve. De mondjuk az amerikai GDP 25 ezer milliárd, az EU GDP-je nagyjából 17.500 milliárd, tehát az EU-nak, mint gazdasági egységnek, vagy az Egyesült Államoknak, mint gazdasági egységnek a 10 milliárdos tételek az apró pénz.
Ez a pénzügyi vonatkozás, de mi van a társadalmi vonatkozása? Tehát azok a károk, amik keletkeztek, hogy egyes beszélések szerint már most is a lakosságnak jelentős része elvándorolt, ugye erről beszéltünk, de hogy munkában aztán talán a 70%-a nem dolgozik az ukránoknak, mert vagy elmenekült, vagy külföldre ment, tehát hogy a munkaképes lakosság is elvonult. Már a bányákban ők dolgoznak. Valószínűleg, ahogy ön is mondta, a gyerekek, a nők mentek el először, olyan magasan képzett munkaerő ment el, akik nélkül újjáépíteni egy országot szinte lehetetlen, hogy egy ilyenből talpra állni, hát alaphangon évtizedek, de hogy lesz-e olyan egyáltalán, aki talpra állítsa és újjáépítse
ezt a kártásodat? Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés. Még hozzátenném azt is, hogy Ukrajnában volt tavaly a legalacsonyabb a születésszám. Az egynőre első úgynevezett fertilitási mutató kevesebb, mint fél. Ugye a nőknek a férfiak helyett is szülni kellene, tehát ideális esetben a fertilitási mutatónak több mint kettőnek kéne lenni. Most ez Magyarországon is egy egész valamennyi, egy három, egy kettő, egy négy.
Volt egy öt, amikor a legjobb évben volt most
pár éve. De most megint nem annyira jó a helyzet. Most a 0,5 az borzasztó. Részben azért is, mert nagyon sok fiatal nő.
De akkor korában 0,87 ők is nagyon közdenek.
Igen. Most ez is egy hosszabb távon borzasztó dolog. Itt azt kell látni, hogy Ukrajna volt Európa egyik legszegényebb országa. Akik elmenekültek, és nyugatabbra, Ukrajnához képest Lengyelország, meg Csehország, meg Szlovákia már extra nyugatnak számít, tehát az egyfőre eső GDP-jük ezeknek az országoknak négyszer volt magasabb az ukránnál, még a háború kitörése előtt. És ott borzasztóan örülnek az ukrán munkaerőnek, mert aki ukránul beszél, az tulajdonképpen erős tájszólásban beszéli a csehet, a szlovákot, meg a lengyelt. Tehát nem akkora kihívás, mint mondjuk magyarul megtanulni az ukránról. Nagyon sokan vannak Nyugat-Európába szerteszét. Ugye van egy olyan orosz propaganda, amit nagyon sokan ezek az ukránok nem dolgoznak, de egyre többen dolgoznak. Nagyon komoly statisztikák vannak arról, hogy rengetegen álltak munkába, aminek a befogadó országok borzasztóan örülnek. Ugye Európa teljes társadalma erőgedő félben van, Nyugat-Európa azt a nem teljesen fair megoldást választotta, hogy elszívja Kelet-Európából, ugye az EU-s csatlakozás után, gondoljunk bele, szerintem a hallgatóság, a nézők közül is mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse, de inkább több ismerős és családtag, aki nyugatabbra dolgozik, sokkal magasabb fizetésért. Tehát ezeknek az ukránoknak egy jelentős része maximum család látogatni megy haza, ha lesz hova. Tehát ez az igazi nemzethalál Ukrajna szempontjából, hogy minél tovább tart a konfliktus, annál kevésbé valószínű, hogy ezen emberek jelentős része visszamegy. Tehát
hát meg Ukrajna lesz egy olyan generáció, egyszer, akinek nem lesz olyan bekötöttsége ahhoz, hogy hazamenjen Ukrajnába.
Így van.
Ha ez eltart nem 5-10 évig, akkor konkrétan úgy nő fel egy generáció, akit elvittek, vagy elment, hogy nem lesz olyan kötöttsége, amiért ő hazamenjen.
Hát plusz a gyerekek már elkezdtek iskolába járni nyugatabbra, bárhol, ott már a befogadó ország nyelvét tanulják, és hogyha valaki megtanult németül, svédül, franciául, angolul, az még annyira se fog, ott végezte az iskolai részét, az még annyira se fog hazamenni. Itt ráadásul Ukrajna nem egyszerűen egy bő 10 millió embert veszített, hanem nagyjából 10 millió aktív korút és gyereket. Tehát legkevésbé a nyugdíjasak, az idősek indultak el, és maga az ukrán társadalom is nagyon idős volt. Borzasztó nehéz ez kitermelni az otthon maradt rengeteg idős embernek a nyugdíját, az egészségügyet, és egész Ukrajnát újjá kell építeni. Tehát Oroszországnak nagyon szépen látszik az a taktik, az a stratégiája, hogy ha porigrombolom, akkor ha más nem, azt el tudom érni, hogy elűzöm az ukrán lakosságot. Ha az enyém nem lehet, az már látszik, hogy ezek az emberek soha nem lesznek lelkes orosz állampolgárok, akkor inkább pusztuljon az egész, de másé ne legyen.
Hát az orosz-ukrán háborútól egy kicsit délebre szeretnék menni, ugyanis az izraeli hadsereg ugye bejelentette, hogy újabb szárazföldi offenzívára készül a gázai övezetbe, és fel is szólították az ott élő lakosságot, civileket, nagyjából hát
1,2-től 1,5-ig becsülik, akik most Rafah térségében vannak.
Akik ott Rafah térségében vannak, tehát több mint 1 millió ember, ez teljesen biztos, akinek el kellene hagynia. Határidőt nem szabtak, de hogy szépen kezdjék el elhagyni azt a területet, hogy lényegében a Hamász állásait teljesen meg tudják szüntetni. A nagy kérdés hova?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye kezdjük azzal, hogy Egyiptom délfelé hermetikusan lezárta a határt. Egyiptom több gépesített dandárt odavitt. Egyiptom közölte Izraellel, ha Izrael megkezdi ezeknek az embereknek az áthajtását, átterelését Egyiptomba, akkor Egyiptom még azt is belengedte, hogy kilép a 78-as Camp David-i megállapodásból. Ugye Egyiptom az első olyan arab ország volt, ami elismerte ezzel Izraelt, ami óriási visszalépés lenne a két ország kapcsolatában, és hát Egyiptom egy 100 milliós ország, irgalmatlan haderővel, aminek a jelentős része már amerikai technikával van felszerelve. Nyilván Egyiptom pontosan tudja, hogy mindazokat a palesztinok...
Több mint 1 millió állományban lévő katonája van.
Így van, M1-es harckocsai, F-16-os vadászbombázó. Jó, nyilván az izraeli korszerűbb, de ez egyiptomiak tömegben jóval komolyabbak. Ráadásul, ha Egyiptommal összeugrik, Izrael, kizárt dolognak tartom, hogy a többi arab ország kimaradna a konfliktusból.
Akkor ott már Szaúd-Arábia.
Így van, tehát köztük is van rivalizálás, de hogyha Izrael megtámad egy arab országot, ott. Akkor ott csak lesz valamilyen összetartás. Nyilván Izraelnek esze ágában is megtámadni Egyiptomot, tehát nem tudja ezt a 2 millió embert átzavarni Gázából Egyiptomba. Egyiptomnak eleve van több mint 8 millió szubszaharai menekültje, tehát eleve borzasztó tömegű menekült van Egyiptomban. Izraelben nyilván nem fogják őket beengedni. Nyugatra a tenger van, a földközi tenger. Tehát kvázi az egyetlen lehetséges megoldás az lenne, hogy ezt a legalább 1,2, de egyes források szerint másfél embert, ezt fel kéne mozgatni az északi részébe a gázövezetnek, ami úgy néz ki, mint Sztálingrád nézett ki 43 februárjában. Tehát porig van rombolva az egész, nincs működő vízellátórendszer, nincs működő csatornrendszer, előtte se volt valami jó. Nincs áramszolgáltatás, nincsenek pékségek, nincsenek iskolák, romokban a mecsetek, megsemmisültek a kórházak, tehát semmi nincs. Ráadásul, akik Rafahnál vannak, Egyiptomból folyamatosan érkezik, nem elég, de egy átlag napi 100 kamionnyi élelmiszersegély. Ugye az amerikaiak most építenek egy nagy mólót, egy mesterséges kikötőt, hogy hajón tudjanak nagyobb mennyiségű élelmiszert beszállítani. Folyamatosak az ejtőernyős dobások is, tehát rengeteg élelmiszert juttatnak ki légiúton, de ez még mindig csepp a tengerben, hogy ezt a 2 millió embert ezt etetni, itatni kell. Ha felmennek északra, messzebb kerülnek az ellátmánytól, mert Izrael felől is belép valamennyi segély, de messze nem annyi.
Viszont hogyha ezt így nézzük, hogy lényegében nincs hova menekülnie ezeknek a civileknek, és mégis elindít egy szárazföldi hadjáratot,
Mészállás.
Az mészállás konkrétan.
Ez mészállás, így van. Nem véletlen, hogy mindenki, az Egyesült Államoktól kezdve, Franciaországon át, Nagy-Britanniáig, a németek, tehát ezek az országok az eddig ott álltak Izrael mögött. Mindenki óvainti az izraeli vezetést. Eleve Gáz a borzasztó bonyolult műveleti terület volt, egy 560 négyzetkilométeren közel 2 millió ember, 2,2. Tehát Budapest területének a kétharmadán majdnem másfél budapestnyi ember volt összezsúfolódva. Most a Rafahi térségben már ott tartunk, hogy négyzetkilométerenként majdnem 9-10 ezer ember van. Tehát bárhova csapódik be egy izraeli gránát vagy egy bomba, ott emberek tucatjai fognak meghalni. Nyilván ebben sajnos benne van az is, hogy maga a Hamasz nagyon tudatosan és borzasztó kegyetlen módon használja élő pajzsként a palesztin lakosságot.
Ezt a kezdetektől ezt így csinálják.
Így van. Csak ugye ezt, azt kell látni, hogy a Hamasz az egy mocskos terrorszervezet. Így is kezeli a nyugati világ, nekik nem kell betartani a szabályokat. Izrael viszont egy állam, és egy államnak nem illik, hanem kötelező betartani a nemzetközi szabályokat. Egy állam, ha elfoglal egy területet, akkor az ott élő polgár lakosságot neki kell ellátni, neki kell megvédeni, neki kell igazságot szolgáltatni, stb. 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 Tehát Izrael nem teheti azt meg, hogy nem gondoskodik az ott lévő palesztin civilekről. Nyilván nem szeretik őket, nyilván a palesztinok se szeretik Izraelt, ez egy több mint 100 éves borzasztó erőszak és gyűlölet spirál, amiben a zsidóság és a palesztinok benne vannak. De Izraelnek ezt meg kell tennie. Ráadásul Izraelnek elemi érdeke is, hogy ne öljön meg még sokkal több palesztint. Szerény véleményem szerint az a 34 ezer ember, aki minimum meghalt, mert valószínűleg ezrek, hanem tízezrek vannak a romok alatt. Érdemes egy-két képet megnézni, hogy néz ki Gáza, porig van rombolva az egész. Nincs működő katasztrófavédelem, nincs működő rendvédelem, tehát ha egy nagy épület felrobban, akik a romok alatt maradtak, azokat ki se tudják ásni. Tehát valószínűleg több 8-10 ezerre becsülik azoknak a számát, akik minimum ott vannak, mármint a maradványaik az épületek alatt. A egyes becslések szerint a gázövezet lakosságának már most is körülbelül minden, hát egy olyan 3%-a már meghalt. Ami egy irgalmatlan magas adat. Annak ellenére, hogy Izrael valamennyire még vigyáz is rájuk. Mert lássunk tisztán, itt Izraelnek tényleg az lett volna a cél, hogy népirtást kövessen el, százezreket megölhetett volna. De Izraelnek előre kell tekintenie, ott van körülöttük 1,5 milliárd muszlim, abból több mint 1 milliárd arab. Tehát Izrael nem tud odébb menni, Izraelnek ott kell maradni. Tehát Izrael nem engedheti meg magának, hogy 10 000 szám palesztinokat öljön. Miért csinálja akkor ezt most Izrael? A Rafahi offenzíva az igazából, most érdemes megnézni az izraeli tüntetéseket, és egyetlen egy ember politikai túlélését próbálja szolgálni, Netanyahu-ét. Tehát igazából Netanyahu, amennyire látszik, én nyilván nem látok be olyan mélységben az izraeli belpolitikai folyamatokban, a saját hatalmát igyekszik konzerválni, és ezért még meg kell ölni néhány ezer palesztin bányakánya. Csak az izraeli társadalom jelentős része ezt most már egyre kevésbé tolerálja. Azért is, mert több százezer fiatal, ha nincs is éppen bent a hadseregben, bármelyik pillanatban mozgósíthatják őket. Ugye az izraeli társadalomban ráadásul a nőkre is vonatkozik az általános hadkötelezettség, tehát 100 000 ember még mindig mozgósítva van, úgyhogy a... Hát Izrael 9,5 milliós, de értelemszerűen a 2 millió palesztin nem kap fegyvert a kezébe. A keresztények és a drúzok sem mindig harcoló alkalatokhoz kerülnek. Tehát a háború zömét azt a nagyjából 6,5 milliós zsidó lakosság viszi. Na most 6,5 millió emberből egy 250-300 embert folyamatosan bent tartani a fegyveres erő kötelékében, az egy iszonyatosan megfeszíti az izraeli társadalmat. Ráadásul, hogy az milyen vallásos ortodox zsidók nem szolgálnak. Tehát ez a világi zsidó társadalmat terheli meg sokkal jobban, akik egyébként a legkevésbé támogatják ezt a háborút. Tehát Izraelen belül is iszonyatos társadalmi feszültségek vannak. Nem véletlen, hogy hetek óta lebegteti az izraeli vezetés a Rafa elleni offenzívát, mert ott is folyamatosan mérlegelik, hogy mi van, hogy nincs határidő. Érdemes abba belegondolni, hogy a legelitebb amerikai egyetemeken, tehát nem a texasi 212-es számú állami egyetemen, hanem Harvardon, a Yale-en, a Columbia-n, tehát a legelitebb egyetemeken, ahonnan a jövő vezetői kerülnek ki, folyamatosak a palesztin párti tüntetések, amiket egyelőre erővel szétvernek, mert ugye ezekhez az eredetileg palesztin párti tüntetésekhez azért nagyon sok szélső jobboldali antiszemita meg egyéb nem csatlakozott, ráültek erre a hullámra, de ettől függetlenül az amerikai társadalomnak egy egyre jelentősebb része is meglepő, de az amerikai zsidóságnak a mérvadó része azt mondja, ezt Izraelnek marha gyorsan abba kéne hagyni, mert világszerte felerősíti az antiszemita hangokat. Tehát azt látni, hogy 10 000 szám öli Izrael a világ egyik legkorszerűbb hadseregével a palesztinokat, az a zsidóság elleni ellenérzéseket élezi. És erre nyilván az iszlám világ, meg Irán rá is ül erre a hullámra. Tehát érthető módon itt is megjelenik az a szektársodás, ami az orosz-ukrán konfliktusban, hogy Ukrajna mögött ott a nyugati világ, Oroszország mögött ott vannak az autokráciák, de ez majdnem hasonló felépítés az izraeli-hamasz konfliktusban, hogy Izrael mögött ott a nyugati világ, a Hamasz mögött, meg ott van Kína, Oroszország, Irán, Észak-Korea, Belarus, Eritrea, tehát a, hogy szoktam ezt mondani, az autoriter államok közössége, ami legalább olyan erős bizonyos szempontból, mint az úgynevezett globális nyugat. Tehát itt is ketté szakadt a világ, és ez egy valóban egy kihagyhatatlan kommunikációs zicser. Az oroszokat bántjuk, mert szemétládák, agresszorok, mert megöltek 20 ezer legalább. ENSZ adatok szerint csak 8000 pár száz, idézőjelbe téve a 8000 pár százat, mert az ENSZ csak az ukrán kézre lévő területekre lát rá, vagy amiket az ukránok visszafoglaltak, ugye a Bucsányra, Iprinyre, meg a többi borzalomra így derült fény. De az izraelieknek meg lehet ölni 34 ezer palesztint. Ráadásul úgy, hogy több mint a felük biztos nem volt terrorista. Tehát Izrael megölhet több tízezer civilt, neki lehet, az oroszoknak meg nem. Hát. Tehát ezek borzasztó viták, és nyilván Izrael nem egyedül ludas ebben, még egyszer Hamasz nyakig benne van, de a világ eléggé leegyszerűsítve gondolkodik erről. És ez egy olyan dolog, ami tök mindegy, hogy Izrael hogy nyeri meg a háborút. Katonailag már megnyerte. Kommunikációs fronton pedig nagyon olybá tűnik, hogy elveszítette. Tehát katonai győzelem, de egy kommunikációs vereség.
Szomorú végszó, de végszó. És köszönöm Kaiser Ferenc, hogy ma itt volt velünk, és tudtunk ezekről a témákról beszélgetni. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha lemaradtak volna, akkor a teljes adást visszanézhetik az Index YouTube csatornáján, korábbi adásainkat is megtalálják ezen a fórumon. Mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, hogyha eddig nem tették volna, akkor pedig iratkozzanak fel csatornánkra. Jövő héten ismét izgalmas műsorra várjuk Önöket, akkor is mindenképpen tartsanak velünk. Addig is a viszontlátásra, viszonthallásra.
A műsor a Béton partnere.